Ha nincs megbeszélni valónk, akkor kérem, hogy figyeljünk és ne beszélgessünk a továbbiakban. És ha kérdés van, akkor nyugodtan menet közben is kérdezzük meg. Tehát a múlt héten elkezdtük azt vizsgálni, hogy a piaci korlátok hogyan befolyásolják, hogyan korlátozzák a vállalati döntéseket, és különböző piaci helyzetekben a vállalatok hogyan határozzák meg a kínálatukat. A mai alkalommal elkezdünk a monopóliummal, a tiszta monopóliummal foglalkozni, és a múlt héten beszéltünk róla, hogy ennek az a jellemzője a tiszta monopól helyzetnek, hogy egy szereplő van a kínálati oldalon, tehát egyetlen egy vállalat állít elő termékeket, és elégíti ki az összpiaci keresletet az iparágban. Jellemzője ennek a piaci szerkezetnek, hogy ez a szereplő jelentős monopól hatalommal bír, és mint ilyen, a piacra vitt termék mennyiségével ugye befolyásolja a kínálatot, meghatározza a kínálatot, ármeghatározó lesz emiatt, tehát attól függően, hogy mennyit visz a piacra, különböző árakat alakíthat ki, ármeghatározó, és ezt a monopól hatalmat, ami a szereplők számából következik, ez felhasználhatja arra, hogy belépési korlátokat állítson fel. Tehát ezen a piacon érvényesülnek be- és kilépési korlátok. Ezek azt a célt szolgálják, és ezeket a bent lévő vállalat mesterségesen föl tudja állítani, de nem csak ilyen mesterséges korlátok vannak, belépési korlátok, hanem vannak természetes belépési korlátok is. Ezeket fel lehet használni arra, hogy megakadályozzák, hogy az iparágban újabb szereplő jelenjen meg, ezáltal a piaci verseny növekedjen, és a vállalat által realizálható profit csökkenjen. Itt a be- és kilépési korlátoknál, ahogy az előbb említettem, vannak természetes korlátok, ezek a technológiával, az iparágban alkalmazott technológiával függnek össze. Amennyiben a technológia olyan, hogy nagy az optimális üzemméret, akkor általában az iparágban egy vállalat legalacsonyabb átlagköltséggel tudja kielégíteni a piaci keresletet, mintha az iparágban kettő vagy több vállalat lenne, ilyenkor természetes monopóliumról beszélünk. Tehát vannak természetes monopóliumok, ezek kialakulása a technológiától függ, a technológián alapuló optimális üzemméret nagysága és a piaci keresleti viszonyok együttese határozzák meg, hogy az iparágban kialakult-e egy természetes monopólium vagy nem. És vannak ilyen mesterséges belépési korlátok, amit a vállalat a monopól hatalmának felhasználásával maga határoz meg. Ilyen lehet például, amikor nyersanyagot felvásárol, olyan árat határoz meg, amivel elriasztja a potenciális belépőket, tehát nem lesz érdemes belépni a piacra. Na most itt egy kicsit elmélyültebb csendet kérhetek? Mert most nagyon nyüzsgünk, lehet, hogy az éhák időszakát éljük, és emiatt egy kicsit izgágább az ember, de hadd kérjem azt, hogy egy picit figyeljünk ide, mert akkor a későbbiekben lesz probléma, ha kimarad ez az anyagrész. Jó? Tehát még egyszer, ugye a monopólium különböző okok miatt alakulhat ki. Az egyik a hatékonysági ok, ahogy említettem, ez az optimális üzemméreten alapuló, ilyenkor természetes monopólium jön létre. Például ide tartoznak a közüzemi szolgáltatások, tömegközlekedéssel kapcsolatos vállalatok, mint a BKV, MÁV, vagy a közüzemi szolgáltatásoknál az elektromos áramot szolgáltató vállalat, a víz-gázszolgáltatók, és így tovább. A monopóliumok kialakulását segíthetik az úgynevezett jogi korlátozások. Ide ilyenek tartoznak, mint például a szerzői jognak az alkalmazása, hiszen amennyiben egy vállalat jelentős kutatási fejlesztési ráfordítással, valami új innovációval jelenik meg a piacon, ezt le lehet védettetni, és a szerzői jogvédelem ideje alatt ez a vállalatnak monopól helyzetet fog garantálni, hiszen más nem másolhatja le ezeket a vívmányokat, technikai találmányokat. Oda felírtam néhány példát, lehetnek olyan okok is, amik kialakítják a monopóliumokat, hogy már az iparágban bent lévő vállalatok úgynevezett kiszorító magatartást tanúsítanak. Tehát például azt csinálják, hogy az iparágban van néhány vállalat, ezzel majd foglalkozunk részletesebben a következő héten, és ezek a vállalatok olyan egyességet kötnek egymással, amivel monopóliumként, tiszta monopóliumként viselkednek, tehát megszűnik egymás között a verseny, olyan stratégiai magatartást, szövetséget alakítanak ki. A belépési korlátozásoknál említettem azt, hogy például felvásárolják a nyersanyagárakat, vagy olyan technológiát alkalmaznak, amivel alacsonyabb a költség, mint amivel a belépni tudó rendelkezik, vagy például az állami megrendelések megszerzése is belépési korlátként jelenik meg, hiszen aki az állami megrendelés az iparágon belül, az egy biztos piachoz jut, biztosan fizetnek a megrendelők előbb-utóbb. Ugye láttuk azt, hogy például a magyar állam is azért néha csúsztatja ezeket a fizetéseket, de garantált azért a fizetés ezeken a piacokon. Ez monopól hatalmat garantál valamilyen mértékben. Gondoljunk például az autópályaépítési programokra, hogy aki megnyeri ezeket a pályázatokat, az monopól helyzetbe kerül ezen a piacon. Elég erős a lobby érdek ezért, hogy megszerezzenek ilyen állami megrendeléseket. Tehát többféle ok miatt alakulhat ki monopólium. A természetes monopóliumokkal lesz érdemes még egy kicsit majd külön foglalkoznom. Na most a monopóliumoknál ugyanaz a cél jelenik meg, mint egy tökéletesen versenyző vállalatnál, tehát itt is a cél a profit maximalizálása lesz. A múlt órán már láttuk azt részletesebben, hogy mi a profit maximumnak az elsődleges, meg a másodlagos feltétele. Ugye megbeszéltük, hogy az elsődleges feltétel az, hogy a határbevétel és a határköltség megegyezzen. A másodlagos feltétel pedig az, hogy ha növelem egy egységgel a termelés mennyiségét, akkor a határprofit negatívvá váljon, vagyis a határbevétel kisebb legyen, mint a határköltség. Ezek a feltételek, elsődleges, másodlagos feltételek tiszta monopólium esetén is érvényesülnek. Ami lényeges különbség az a határbevételben van. Ugye, ha visszaemlékszünk, tökéletesen versenyző vállalatnál a határbevétel megegyezett a piaci árral, és ha ábrázoltuk, akkor egy vízszintes egyenes volt, vagyis ez azt jelentette, hogy a piacon, az iparági piacon az összkereslet, összkínálat játékaként kialakuló ár adottság volt, és ez meghatározta, hogy egy egységgel növelve az eladott termékeket, hogyan fog változni a vállalatnak az összbevétele. Ebben az esetben a határbevétel konstans volt. Tehát ez tökéletes verseny esetén volt érvényes. Most tiszta monopólium esetén tételezzük fel, tehát ha tiszta monopóliumot nézzük, tételezzük fel, hogy az iparági kereslet A-B-szer Q-val írható fel, és a múltkor úgy emlékszem, hogy ezt levezettem és megbeszéltük, hogy ebben az esetben a határbevételt úgy írhatjuk fel, hogy A-2-szer B-szer Q lesz. Tehát, hogyha ezt ábrázoljuk, ezt levezettem ugye a múltkor, hogy miért ennyi. Ha nem emlékszünk rá, akkor gyorsan fölírom. Tehát ugye a vállalat teljes bevétele úgy határozható meg, hogy P-szer Q. A P helyére beírjuk a keresleti függvényt, akkor azt kapjuk, hogy A-B-szer Q-szor Q. Ugye, ha beszorzom, akkor A-szor Q-B-szer Q négyzet lesz. A határbevétel a teljes bevétel függvénynek a Q szerinti deriváltja lesz, és ha ezt Q szerint deriváljuk, akkor A-2-szer B-szer Q-t kapunk. Vagyis azt látjuk, hogy a határbevételi függvény lineáris keresleti függvény esetén kétszeres meredekséggel rendelkezik, mint a keresleti függvény. Tehát ha ábrázoljuk, akkor itt van a keresleti függvényünk. Ugye ez a keresleti függvényünk egyben az átlagbevételi függvényünket is jelenti, hiszen az átlagbevétel az egy termékre jutó összbevétel. És ez alapján a határbevételi függvényünk így rajzolható fel, tehát ide a felező pontban érkezik, kétszeres meredekségű, ebben a pontban éppen nulla. Szedjük össze azokat az ismereteket, amit a keresleti függvény rugalmasságáról már korábban, jó néhány héttel ezelőtt megbeszéltük. Ha emlékszünk rá, ebben a pontban, ebben a felező pontban A lineáris keresleti függvénynek az árrugalmassága éppen egy. Ez azt jelentette, hogy 1%-kal emelve itt az árat, a kereslet éppen 1%-kal fog változni. Ebben a felső szakaszban, amikor a határbevétel pozitív, akkor azt állapítottuk meg a múltkori elemzéssel, hogy ilyenkor az árrugalmasság nagyobb, mint egy. Emlékszünk rá, ez azt jelentette, hogy 1%-os árváltozás a keresletet több mint 1%-kal változtatja meg. És ebben az alsó szakaszban pedig a kereslet árrugalmassága kisebb, mint egy. Na most nézzük meg, hogy ez az árrugalmasság hogyan befolyásolja a vállalatunknak a teljes bevételét. Rajzoljuk fel a teljes bevételi függvényünket. Tehát ide alá fölrajzolom a teljes bevételi függvényt. Ugye itt a felső részben ugye azt láttuk, hogy ha ennyit akar a vállalat eladni, Q1 mennyiséget, akkor P1 árat határozhat meg a keresleti függvény alapján. Ebben az esetben ez a teljes bevétele. Ha a vállalat szeretné növelni a termelését, és mondjuk Q2 mennyiséget akar értékesíteni, akkor ez azt jelenti, hogy alacsonyabb árat kell meghatározni, P2-t, tehát ebben az esetben ez a zöld téglalap jelzi majd nekünk a bevételt. Hasonlítsuk össze a két téglalapot. Ugye lesz egyrészt egy bevételcsökkenés, tehát ez a téglalap itt egy mínusz delta TR lesz, ami azért következik be, mert a vállalat a korábbinál többet akar értékesíteni, a nagyobb mennyiséget pedig csak alacsonyabb áron tudja piacra vinni, hiszen negatív meredekségű keresleti függvénnyel néz szembe. Ugyanakkor van egy olyan rész, ez a sárgával jelölt terület, ami bevétel növekedést jelent, tehát van egy plusz delta TR, ugye ez azzal kapcsolatos, hogy a mennyiséget növelte, tehát igaz ugyan, hogy alacsonyabb áron értékesít, de a korábbinál többet visz a piacra. És hogyha összehasonlítjuk a két bevétel változást, akkor azt látjuk, hogy a bevétel növekedése nagyobb, mint a bevétel csökkenése. Tehát a keresleti függvénynek ezen a szakaszán, ahol a kereslet árugalmassága nagyobb, mint egy, a teljes bevételi függvénynél azt fogjuk látni, hogy a teljes bevétel növekedni fog egészen addig a mennyiségig, ahol a kereslet árugalmassága egy. Ugye ez a növekmény, ez kisebb mindig, tehát a határbevétel ugye negatív meredekségű, ez azt jelenti, hogy minden egyes újabb egységnyi termék a bevételt egyre kisebb mértékben növeli, tehát ilyen lesz a teljes bevételi függvényünk alakja. Majd, hogyha ennél a mennyiségnél tovább növelem az értékesítés mennyiségét, akkor nézzük meg, mi fog történni. Tehát például, hogyha Q3 mennyiséget viszek a piacra, na, tehát a alsó szakaszban, tehát amikor az árugalmasság kisebb, mint egy, nézzük meg, Q3 termelési mennyiségnél a kialakuló ár P3 lesz. Ha ebben a szakaszban ugyanolyan mértékben megnöveljük az értékesítés mennyiségét, tehát Q4 lesz az eladott mennyiség, akkor nézzük meg, mi fog történni. Most kialakítandó ár P4 lesz, amit lehetővé tesz a vállalat számára, és ha megnézzük, ennyivel fog csökkenni a teljes bevételünk, ezzel a téglalappal, tehát ez lesz a mínusz delta TR, és a változás eredményeként a teljes bevételünk pedig ennyivel fog növekedni. Tehát itt is van egy plusz delta TR, meg egy mínusz delta TR, csak nézzük meg, hogy az árugalmatlan szakaszban a bevétel csökkenés nagyobb mértékű, mint a bevétel növekedés. Tehát ebben a tartományban, ha tovább növeljük az értékesítés mennyiségét, akkor a teljes bevételünk elkezd csökkenni. Tehát így fog kinézni a vállalatnak a teljes bevétel függvénye, és ebben az esetben, ahogy látjuk, az ár és mennyiség függvényeként alakul így, ahol az árugalmasság egy, ott éri el a maximális összbevételt a vállalat. Tehát ez a termelési mennyiség az, ahol a bevétele maximális. Ez nem azt jelenti, hogy itt lesz maximális a profitja, hanem csak a bevétele. Na most gondoljuk végig, hogy egy racionálisan viselkedő vállalatnak érdemes-e termelnie a keresleti függvénynek abban a szakaszában, ahol az árugalmasság kisebb, mint egy. Ugye, ha ránézünk az alsó ábrára, könnyen válaszolunk, nem, hiszen a mennyiség növekedésével a bevétel csökken, és a költségek nyilván emelkedni fognak a változó költségek miatt. Tehát egy racionálisan viselkedő vállalat a teljes bevételi függvénynek azon a szakaszán fog termelni, ahol a bevétel még növelhető, vagyis a döntési tartomány, a mennyiség szempontjából ez a tartomány lesz, valahol itt fogja kialakítani a profit maximumot biztosító termelési mennyiséget, és ennél a tartománynál ugye a határbevétel pozitív és csökkenő, illetve a keresleti függvénynek ezen a szakaszán vagyunk. Tehát amit itt pirossal áthúztam, ez lesz a döntési tartomány, ebben a tartományban mozgunk a továbbiakban, és keressük meg azt, hogy hol lesz a profit maximumot biztosító termelési mennyiség. De az ábrára ugyanazt próbáltam, csak nehezebben, tehát ugyanazt próbáltam ide felrajzolni. Na most nézzük meg, hogy a profit maximumot hogyan lehet meghatározni. Ugye azt mondtam, hogy egy racionálisan viselkedő vállalat, tehát abban a szakaszban mozog, ahol a teljes bevétel még növelhető. Ugye a fönti ábrán látjuk a teljes bevételi függvénynek ezt a szakaszát, és berajzoltam hozzá a teljes költségfüggvényt. Nézzük meg, hogy ez alapján hogyan lehet meghatározni a profit függvényünket. Tehát rajzoljunk egymás alá két ábrát, úgy, ahogy a múlt héten láttuk a tökéletesen versenyző piacnál. A felső ábrában a teljes bevétel teljes költség lesz, tehát teljes bevételünk, illetve a teljes költség függvényünk. És ugye megbeszéltük azt, hogy amikor a teljes bevétel megegyezik a teljes költséggel, akkor a vállalat csak nulla gazdasági profitot tud realizálni, jelöljük ezt Q1 termelési mennyiséggel, tehát Q1 termelési mennyiség mellett a vállalat által realizálható gazdasági profit nulla, és ugyanez lesz igaz Q2 termelési mennyiségnél is. Amikor a vállalat termelése, kibocsátása nulla, akkor azt látjuk, hogy természetesen ilyenkor a bevétel nulla, a költség viszont jelentkezik, hiszen van a fix költségünk, ez a fix költség teljes egészében veszteség lesz, tehát ezt a távolságot ide felmérhetjük, innen indul a profit függvényünk. Jellemző az, hogy egy darabig, ha növelem a termelés mennyiségét, a profitom még csökken, és utána elkezd növekedni, a Q2-nél eléri a pozitív tartományt, és Q2 után látjuk, hogy megint a teljes költség nagyobb lesz, mint a teljes bevétel. Tehát a Q1-Q2 tartományban lesz pozitív profitunk, a Q1-nél kisebb termelés, Q2-nél nagyobb termelés esetén már negatív lesz a profit. Tehát a Q1-Q2 intervallumban keressük azt a mennyiséget, ami mellett a profitunk maximális. Ugye emlékszünk rá, hogy a függvény adott pontjához húzott érintő meredeksége meghatározza az adott függvényhez tartozó határértékeket, tehát például a teljes bevételhez húzunk érintőt különböző pontokhoz, akkor ott abban a pontban érvényes határbevételt kapjuk meg. Ugyanígy, ha a határköltség függvény egy-egy pontjához érintőt húzunk, annak az érintőnek a meredeksége a határköltséget határozza meg. Tehát ott lesz a profitunk maximális, ahol a határbevétel, határköltség megegyezik, tehát párhuzamos érintőket fogunk keresni. Hát most úgy körülbelül berajzoljuk ezeket a párhuzamos érintőket. Tegyük fel, hogy jól sikerült ezt berajzolnom, és akkor ez azt jelenti, hogy ennél a Q csillag termelési mennyiségnél lesz a profitom maximális, ekkor lesz a két függvény közötti távolság a legnagyobb, és azért kell párhuzamos érintő, mert ilyenkor az MR és az MC megegyezik, hiszen az érintők meredeksége egyforma lesz. Itt a realizálható maximális profitot fölmérhetjük, tehát eddig így növekszik, itt eléri a maximumát, innentől kezdve csökken, negatívvá válik. Most a nulla Q1 tartományban mondtam, hogy eleinte a veszteségre az lesz a jellemző, hogy még csökken, majd elkezd növekedni. Tehát itt is tudunk ilyen párhuzamos érintőt keresni, hát ezen nehéz lesz ezt most berajzolni, de tegyük fel, hogy valahol itt van, hát ezt csak megerőszakolni lehet, nem is rajzolom föl, mert ez nem valami ügyesen sikerült az az ábra, tehát valahogy így fog alakulni, tehát itt is párhuzamos érintők segítségével meghatározható, hogy melyik az a termelési mennyiség, ami mellett a veszteség maximális lesz. Tehát nyilván az a cél, hogy megtaláljam ezt a pontot, és ennek megfelelően határozzam meg a piacra vitt termelési mennyiséget, és ennek megfelelően árazzam be, ahogy a keresleti függvény ezt lehetővé teszi. Nézzük meg, hogy hogyan történik ez a beárazás. Ugye vegyük figyelembe a vállalatnak a határköltség függvényét, átlagköltség függvényeit, és nézzük meg, hogy ezt feltételezve hogyan történik a profit maximum meghatározása, melyik lesz ez az ár-mennyiség kombináció. Ugye induljunk ki a piaci keresleti függvényből. A keresleti függvény alapján meghatározhatjuk a határbevételünket. Ugye azt mondtam, hogy kétszeres meredekségű, tehát ez lesz a határbevételi függvénye a vállalatnak, és tegyük fel, hogy valahogy így néz ki az átlagköltség függvénye, így néz ki az átlagos változó költség függvénye, és ahogy megszoktuk, az átlagköltség, átlagos változó költség függvény minimum pontján átmegy a határköltség függvény. Na nézzük akkor a döntését. Ugye keressük azt a termelési mennyiséget, amely mellett a határbevétel megegyezik a határköltséggel. Ezt úgy találjuk meg, hogy megnézzük, hogy a két függvény, a határbevételi határköltség függvény hol metszi egymást. Ez lesz a monopólium optimális termelési mennyisége. És most jön ehhez, hogy meghatározza, hogy ezt a mennyiséget milyen áron fogja értékesíteni. Azt, hogy milyen áron értékesíti, a keresleti függvény alapján tudja meghatározni, tehát megnézik, hogy a keresleti függvény alapján milyen árat kérhetnek el ezért a mennyiségért, tehát így történik ennek az árnak a kijelölése. Tehát a kapott téglalap, ugye ez a vállalatnak a teljes bevétele lesz, tehát PM-szer QM, ez a vállalat bevétele. Ezt a termelési mennyiséget a vállalat ekkora átlagköltséggel tudja megtermelni, tehát ehhez a termelési mennyiséghez az ábra alapján ekkora átlagköltség tartozik. Tehát ez a zöld téglalap jelöli nekünk azt, hogy mekkora lesz ebben az esetben a vállalatnak a teljes költsége. Ugye úgy határozhatjuk meg, hogy ACM szer QM a rajz alapján. Látjuk most, hogy ez egy olyan helyzetet ábrázol, amikor a teljes bevétel nagyobb, mint a teljes költség. Tehát ez egy olyan szerencsés helyzet, hogy a vállalat pozitív profitra tesz szert, és ezt a profitot a két téglalap különbségeként határozhatjuk meg, tehát ez lesz itt a teljes profitja a vállalatnak. Tehát a profit, ugye a teljes bevétel, teljes költségnek a különbsége, és ezt meghatározhatjuk az ábránkon úgy, hogy P-AC szorozva a termelés mennyiségével. Nyilván, hogyha a keresleti függvény másképp néz ki, akkor, tehát mit tudom én például, hogyha így nézne ki a keresleti függvény, akkor eltérő lenne a határbevételi függvénye a vállalatnak, ennek megfelelően más mennyiség ár kombináció biztosítaná a vállalat számára a maximális profitot. Érdemes a továbbiakban azt szerint végigmenni, ahogy a múlt héten megvizsgáltuk a tökéletesen versenyző vállalatot. Ha emlékszünk rá, beszéltünk három dologról, megnéztük azt, hogy a vállalatnak tökéletes verseny esetén hol van a fedezeti pontja, mi jellemzi ezeket a pontokat, megnéztük, hogy hol van az üzemszüneti pont, annak mik a legfontosabb jellemzői, és megvizsgáltuk azt, hogy felállítható-e, meghatározható-e kínálati függvény a vállalat szintjére, illetve az iparág egészére. Most ezt a logikát fogjuk használni a továbbiakban, és megnézzük, hogy monopólium esetén létezik-e fedezeti pont, és ennek a fedezeti pontnak mik a legfontosabb jellemzői, sajátosságai, mennyiben tér el a helyzet a tökéletesen versenyző vállalat helyzetéhez képest, illetve mennyiben hasonlít. Ugye itt van fönn az ábrán a rajz, de azért rajzolom, hogy azt figyeltem meg, hogy ilyenkor egy kicsit lassítom magamat, hogyha nem csak az ábrán magyarázom el. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a monopólium olyan helyzetbe kerül, amikor a határbevétel, határköltségnek az egyenlősége éppen annál a termelési mennyiségnél alakul ki, ahol az átlag költségfüggvény érinti a keresleti függvényt. Tehát ebben az esetben, amit fölrajzoltam, egy fedezeti pont van, ez a fedezeti pont ehhez a mennyiség ár kombinációhoz tartozik. Nézzük meg, hogy ebben az esetben a vállalatnak a teljes bevételét ez a téglalap jelzi, hiszen P-szer Q meghatározza nekünk az összbevételt ennél a termelési mennyiségnél. Ennél a termelési mennyiségnél most nem csak az ár ekkora, hanem az átlagköltség is. Ebből azt fogjuk kapni, hogy ez a terület nem csak a teljes bevételt, hanem a teljes költséget is jelenti. Tehát eljutunk a fedezeti állapotnak ahhoz a feltételéhez, amit ott fölírtam abba a sárga téglalapba, hogy ugye az egyik jellemző az lesz, hogy a teljes bevételünk megegyezik a teljes költséggel, az átlagköltség meg fog egyezni a piaci árral, és ilyenkor a realizálható profitunk az, a gazdasági profitunk az éppen nulla. Tehát a teljes bevétel éppen fedezi a teljes költséget a vállalat esetében. Ha visszaemlékszünk, ez pont megegyezik a tökéletesen versenyző vállalat fedezeti pontjáról mondott dolgokkal. A különbség az az lesz, hogy ez a fedezeti pont, ez a fedezeti mennyiség nem köthető fix mennyiséghez, mert képzeljük el azt az esetet, hogy például, hogyha a keresleti függvényünk megváltozik, akkor ha például így alakul a keresleti függvényünk, akkor nem lesz egy érintési pontja az AC-nek és a keresleti függvénynek. Vagy lehet például ilyen a keresleti függvényünk, akkor itt lesz valahol érintési pont. Tehát az egyik fontos sajátosság az az, hogy a fedezeti pont nem köthető fix termelési mennyiséghez tiszta monopólium esetén. Nem mondhatjuk, hogy ez mindig az átlag költség minimumában van. Tökéletes versenynél a múltkor azt mondtuk, ha emlékszünk rá, hogy ez a pont lesz mindig a fedezeti pont. Tehát ez a tökéletes versenynél igaz. Tehát a fedezeti pont tökéletes versenynél mindig ehhez a termelési mennyiséghez köthető, és ez mindig az átlagköltség minimumában van, tökéletes verseny esetén, ahol az átlagköltség megegyezik a határköltséggel. Monopólium esetén azt mondhatjuk, hogy a keresleti függvénytől függően eltérő mennyiségeknél alakulhat ki fedezeti állapot, nem biztos, hogy létrejön ez a fedezeti állapot, de eltérő mennyiségeknél alakulhat ki, és biztos, hogyha kialakul, akkor az átlagköltség minimuma előtt fog kialakulni. Ez ugye logikus, ha megnézzük, hiszen a keresleti függvény negatív meredekségű, az átlagköltség függvény U alakú függvény, tehát csak akkor vagyunk minimum pontban, hogyha egy vízszintes egyedi keresleti függvénnyel szembesül a vállalat, mivel negatív, a meredekségétől függően más-más mennyiségnél alakulhatnak ki ezek az érintési pontok. Ezért nem is fedezeti pontról beszélünk, hanem fedezeti állapotról, tiszta monopólium esetén. Tehát azt vizsgáljuk, hogy milyen feltételek mellett kerül a vállalat fedezeti állapotban. Tehát az első három gondolatjelbe odaírt jellemző az egy általános jellemző, minden piaci szerkezetre igaz. Az utolsó két gondolatjel pedig a monopól hatalommal bíró vállalatokra igaz, nem csak a tiszta monopól helyzetre, hanem az oligopól helyzetben lévő vállalatoknál is elmondhatjuk majd ezt, illetve a monopolisztikusan versenyző vállalatoknál is. Tehát ahol valamekkora monopól hatalom megjelenik, mindig igaz lesz, hogy a egyedi keresleti függvénytől függően más-más mennyiségeknél alakulhat ez ki, és biztos, hogy az AC minimuma előtt jön létre. Na most nézzük az üzemszüneti pontot, hogy ott mit tudunk elmondani. Ha visszaemlékszünk a múlt héten megbeszéltekre, az üzemszüneti pont ott alakul ki, ahol a vállalatnak a teljes bevétele csak a változó költséget fedezi, tehát ilyenkor a vállalat negatív profitra tesz szert, ez a negatív profit éppen a fix költségnek a nagyságával egyezik meg. tökéletes versenynél azt mondtuk, tehát tökéletes versenynél azt állapítottuk meg, hogy ez az üzembezárási pont, és ez a múltkori ellenzésünknél kiemeltük, hogy szükségszerűen az átlagos változó költség minimumához tartozik, és ugye ez azért volt érdekes, ha visszaemlékszünk, mert ennek segítségével választottuk ketté azt az ártartományt, ami mellett a vállalat termel, illetve nem termel. Azt mondtuk, hogy az üzembezárási pont alatt nem termel a vállalat, a fölött pedig mindig a határköltség függvénye alapján tudjuk meghatározni az optimális termelési mennyiséget különböző árak mellett. Tehát ehhez használtuk fel ezt a pontot. Nézzük, hogy tiszta monopólium esetén mi a helyzet. Ugye itt megint azt fogjuk látni, amit a fedezeti pontnál, hogy a negatív meredekségű keresleti függvény azt fogja nekünk nyújtani, hogy nem tudjuk majd pontosan megmondani általánosságban, hogy melyik termelési mennyiség mellett lesz a vállalat üzembezárási állapotban. Különböző mennyiségeknél jöhet létre. Ugye az általános feltételek itt is igazak lesznek, tehát ott, ahol a határbevétel, határköltség megegyezik, ott az átlagos változó költség éppen érinti a keresleti függvényt, tehát ez az átlagos változó költségünk, és nyilván itt valahol elhelyezkedik az átlagköltség. Tehát amit most ide felrajzoltam, az egy üzembezárási állapot lesz. Nézzük meg, hogy miért. Ugye ennél a termelési mennyiségnél ekkora lesz a piaci ár. Tehát amit itt kapunk, ez az üzembezárási állapothoz tartozó teljes bevétele a vállalatnak. Viszont ha megnézzük, ennél a termelési mennyiségnél ez az ár éppen akkora lesz, mint az átlagos változó költség. Tehát ez a téglalap egyben a teljes költséget is jelenti, tehát a teljes bevétel meg fog egyezni a teljes költséggel. Tehát igaz lesz az az első három feltétel, hogy a teljes bevétel, nem a teljes költség, bocsánat, a változó költséggel, igaz lesz az az első három feltétel, hogy a teljes bevétel a változó költséget fedezi, a piaci ár az átlagos változó költséget lesz egyenlő, és nézzük meg, hogy ennél a mennyiségnél ez lesz az átlag költség, amivel termelni tudunk. Tehát ami itt keletkezik, ez a téglalap, ez tulajdonképpen az átlag költség, átlagos változó költség különbsége, ami nekünk itt ezen a tengelyen mérve az átlagos fix költséget jelenti. Tehát ez a terület a fix költség lesz, ez nem nagyon látszik, ez a fix költség. Ez már nem fér bele az árba, ez jelenik meg veszteségként. Tehát ennél a termelési mennyiségnél a teljes bevétel a változó költséget fedezi, a fix költség teljes egészében kívül esik a bevételen, ez veszteség lesz. Most megint az a sajátosság alakul ki, mint a fedezeti pontnál, hogy a keresleti függvény, ha eltérően alakul, akkor más mennyiségeknél alakulhat ki az üzembezárási pont, tehát nem köthető az üzembezárás sem egyetlen egy fix termelési mennyiséghez. A mennyiség, hogy hol alakul ki, a keresleti függvény és a határköltség függvény elhelyezkedésétől fog függni majd. Tehát ami biztos, hogy az AVC minimuma előtt alakul ki, itt kimaradt egy betű, de hát előfordul, bocsánat érte. Na most a másik kérdés az az, hogy a kínálati függvényről mit lehet mondani. Tökéletes versenynél, itt mindjárt meg is rajzoltam, ugye azt mondtuk, hogy ez a kínálati függvény, tehát a kínálati függvényre jellemző, hogy P egyenlő MC, ha a P nagyobb vagy egyenlő, mint az átlagos változó költség, és nulla, ha a P kisebb, mint az átlagos változó költség. Ez a tökéletes versenynél volt. Ugye azt mondtuk, hogy egy kínálati függvény meghatározza nekünk, hogy az ár és a kínálat mennyisége között milyen függvényszerű kapcsolat van. Ahhoz, hogy kínálati függvényt meg tudjunk határozni, egyértelmű kapcsolatot kell tudni felállítani az ár és a piacra vitt mennyiség között. Nézzük meg, hogy ez az egyértelmű kapcsolat felírható-e monopólium esetén. Meghatározható-e valamilyen módon. A monopóliumnál én odaírtam a főbb megállapítást, de majd mindjárt próbáljuk ezt bizonyítani is. Sajnos ez nem megy lejjebb, mert pont az alja nem látszik. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mivel a keresleti függvény eltérően alakulhat a vállalat számára, ha változnak a keresleti viszonyok, ezért a vállalat nem tudja egyértelműen meghatározni, hogy milyen mennyiséget, milyen áron fog értékesíteni. Nézzük meg, hogyha a keresleti függvény változik, akkor hogyan változik a profit maximumot biztosító kibocsátás és az ár. Tehát vegyük ezt az egyszerű esetet, itt a határbevétel, határköltség egyenlősége, ebben az esetben Q1-P1 lesz az az ár-mennyiség kombináció, ami mellett a vállalat maximalizálja a profitját. Legyen a következő helyzet az, hogy mondjuk így néz ki a vállalat határbevételi függvénye, és ennek megfelelően a keresleti függvény így alakul. Most ugyanannál a termelési mennyiségnél, nézzük meg, ugyanannál a termelési mennyiségnél lesz a határbevétel, határköltség egyenlő, viszont a kialakítható ár az nem P1 lesz, hanem ez a P2. Tehát látjuk azt, hogy különböző árakat határoz meg ugyanahhoz a termelési mennyiséghez, ha a keresleti viszonyokban valamilyen változás van. Ugyanígy ezt az árat meghatározhatja más mennyiség esetén, attól függően, hogy a keresleti függvény hogyan alakul. Ennek tehát az a következménye, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy monopol hatalom esetén nem állapítható meg egyértelműen, hogy milyen kapcsolat van az ár és a mennyiség között. Ennek megfelelően kínálati függvény nem határozható meg, úgy, mint tökéletes verseny esetén. Tehát se tiszta monopólium, se monopolisztikus verseny, se oligopólium esetén nem határozható meg a vállalat egyedi kínálati függvénye, és így az iparági kínálati függvény sem. Csak tökéletes verseny esetén tudjuk levezetni a kínálati függvényt. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk mit mondani a monopólium kínálati magatartásáról, annyit jelent, hogy minden egyes konkrét esetben vizsgálni kell, hogy a vállalat egyedi keresleti függvénye hogyan alakul, ez milyen hatással van a határbevételére, és majd a határbevétel ismeretében, határbevétel, határköltség ismeretében a konkrét helyzetben meg tudjuk határozni azt az ár-mennyiség kombinációt, ami mellett a vállalat profitja maximális lesz. Tehát ilyenkor általános összefüggés nem írható fel, konkrét eset elemzése kell ahhoz, hogy a kínálati magatartásról bármit tudjunk mondani. És mondom, nem csak tiszta monopóliumra igaz, hanem mindannyiszor, amikor monopól helyzet alakul ki az árupiacon, és a vállalat monopól helyzetben lesz. Nézzük meg, hogy a vállalat kínálatára és az árra, amit meghatároz, hogyan hat az adó. Ezt is vizsgáltuk a múlt héten tökéletes verseny esetén. Ugye azt mondtuk, hogy kétféle adózásról beszélhetünk alapvetően. Az egyik az, amikor egy összegű adót rónak ki a vállalatra, tehát az adózás hatása. Ugye az első eset az, hogy egy összegű adó van. Ez az egyösszegű adó ugye nem függ attól, hogy a vállalat mennyi terméket visz a piacra. Ez azt jelenti, hogy ez az adó ezért bekerül a vállalatnak a fix költségébe, a fix költséget növelni fogja, ennek következményeként nő a vállalatnak a teljes költsége. Ugye mivel a mennyiséget, árat nem fogja változtatni, a bevétel nem fog változni, viszont a profit így elkezd csökkenni. Tehát ha ábrázoljuk ezt a helyzetet, akkor tulajdonképpen azt fogjuk látni, hogy a fix összegű adó az átlag költségét fogja a vállalatnak érinteni, de a határköltségét nem. Tehát itt a határbevétel, itt a határköltség, és mondjuk itt van a vállalatnak az átlag költsége. Tehát adózás előtt, ugye ez a profit maximumot biztosító mennyiség-árkombináció, jön a fix összegű adó, Ez megemeli az átlag költséget a fix költségeken keresztül, ez el fogja tolni nekünk az átlag költség függvényünket, ugye a különbség egyre kisebb lesz, mert az átlagos fix költség csökken, tehát ez lesz az adózás utáni átlag költségünk. Az ármennyiség kombináció az marad, de például most ebben az esetben, amit sikerült felrajzolnom véletlenül, az fog kialakulni, hogy ennél a mennyiségnél ekkora lesz az átlagköltség, tehát a vállalat veszteségessé válik az adó kivetése után, most ezen az ábrán. Tehát azt látjuk, hogy a profitot fogja érinteni, az ár-mennyiség kombináció nem változik, tehát a PQ nem változik. Na most abban az esetben, ha mennyiségi adót rónak ki a vállalatra, tehát nézzük meg a mennyiségi adó esetét. Ugye a mennyiségi adó az azt jelenti, hogy minden egyes termékre valamilyen mondjuk T-összegű adót vetnek ki. Tehát jön egy T-összegű adó minden egyes termék mennyiségre, ennek az lesz a következménye, mondjuk darabra, hogy rövidebb legyen, ennek az lesz a következménye, hogy a változó költség nő, a változó költség növekedése miatt az átlagos változó költségek is emelkednek, eltolódik a határköltségünk is, hiszen a határköltség is most már emelkedni fog. Ennek megfelelően az ár-mennyiség kombináció, ami a profit maximumot biztosítja, változni fog. Nézzük meg, hogy például hogyan lehet ezt ábrázolni. Hol hagytam a rongyomat? Tehát például, hogyha... Az alaphelyzetünk ez. Egy picit leegyszerűsítem, jó? Csinálok egy lineáris határköltségfüggvényt, hogy ne keveredjünk nagyon bele a vonalakba, ez a határbevétel, és mondjuk így néz ki a határköltségfüggvényünk. Ez nem csak, természetesen nem csak, amit mondok, nem csak egy ilyen vízszintes határköltségnél van, csak hogy ne keveredjünk el nagyon a vonalakba. Amikor a határköltség állandó, akkor ez pont megegyezik az átlagos változó költséggel, és ebben az esetben hogy néz ki az átlagköltség függvényünk? Ugye miután az átlagos fix költség negatív meredekségű, ezért az átlagköltség ilyenkor tart ehhez. Tehát valahogy így fog kinézni. Na nézzük akkor, hogy mi lesz. A határköltség határbevétel alapján meghatározzuk a profit maximumot, és a keresleti függvény alapján beárazzuk. Tehát adózás előtt ez lesz a helyzet. Jön a mennyiségi adó, ez azt jelenti, hogy a határköltség függvényem emelkedni fog, hiszen például ugye hova írjam ide, tehát a teljes költség függvényem úgy fog kinézni, hogy az adózás után, hogy az eredeti költséghez hozzáadódik egy T-szer Q elem, és amikor a határköltséget nézem, akkor az eredeti határköltség plusz T lesz, tehát ha Q szerint deriválom, akkor T-vel fog megnőni a határköltségem. Tehát most az adózás után mondjuk ez lesz az MC1-ünk, ami MC plusz T, tehát ez az eltolódás az adónak az összegével fog megjelenni. Ez befolyásolja majd az átlagköltségünket is, hiszen az átlagos változó költség nő, az átlagos fix költség nem változik, tehát ez a függvényünk így el fog tolódni, ez lesz az AC vesző. Tehát most ebben az esetben az MR-MC egyenlőség itt fog kialakulni, tehát ez lesz az adózás utáni termelési mennyiség, és a keresleti függvény alapján beárazzuk, ez lesz az adózás utáni ár. Tehát látjuk, hogy bekövetkezik egy áremelkedés, bekövetkezik egy termelés csökkenés, és látjuk, hogy a határköltség függvényünk, átlagköltség függvényünk felfele el fog tolódni az adónak a mértékével. Hasonlítsuk össze az árváltozást és az adóváltozást. Azt fogjuk látni, hogy annak ellenére, hogy a vállalat monopól helyzetben van, tiszta monopól helyzetben, egyedüli eladója a terméknek, mégsem tudja teljes egészében áthárítani a fogyasztóra az adónak a nagyságát. Nézzük meg, hogy kisebb lesz itt az ábrán az áremelkedés, mint amilyen mértékben a vállalatnak az adót kirótták. Tehát az árváltozás kisebb, mint az adó nagysága. Az, hogy mennyit lehet az adóból áthárítani a fogyasztóra, az függ attól, hogy milyen a keresleti függvénynek az árrugalmassága. Ugye minél kisebb az árrugalmasság, minél kisebb a mennyiségváltozás az árváltozásra, annál nagyobb adót lehet átnyomni a fogyasztóra, a vállalatnak, és minél nagyobb a rugalmasság, annál kevesebbet. Tehát nem jelenti azt, ugye sokszor halljuk azt, hogy a monopólium a csillagos égig emelheti az árat. Ez nem igaz, vannak határok, mégpedig a keresleti függvénynek kereseteknek a rugalmassága. Tehát például mondjuk, ha a BKV a csillagos égig emeli a jegyek árát, akkor ez azt jelenti, hogy illetve nem emelheti a csillagos égig, mert nem fognak az emberek felszállni, vagy ha felszállnak, nem vesznek jegyet. Ugye a kereslet az eléggé árugalmatlan ugyan, tehát lehet áthárítani egy darabig a költség emelkedést, de nem a végtelenségig. Tehát egy tiszta monopól helyzetben lévő vállalat nem gondolkozhat úgy, hogy se baj, adóemelés van, majd átrakom a fogyasztóra, se baj, emelkednek a költségeim, majd áthárítom a fogyasztóra. Az áthárítható mértéke függ attól, hogy a kereslet mennyire érzékeny az árváltozásra. Hogyha a kereslet rugalmasságát nézzük, akkor egy érdekes kapcsolatot is meghatározhatunk. Mindjárt visszafelé akartam menni, mert itt az elején ezt nem mondtam el, tehát egy érdekes kapcsolatot is meghatározhatunk a rugalmasság és a kialakítható piaci ár között. Nézzük meg itt a fönti ábrán, azt használtuk ki, amit a kereslet, vagy a fönti szlájdon azt látjuk, hogy kihasználjuk azt, amit a határbevétel és a kereslet árrugalmasságáról már tudunk. Ugye jó néhány héttel ezelőtt megbeszéltük azt, hogy a határbevétel fölírható úgy, hogy P-szer 1 mínusz 1 per a kereslet árugalmassága abszolút értékben. Ugye azt láthatjuk ebből a felírásból, hogy minél rugalmasabb a kereslet, a termék keresletének árugalmassága minél nagyobb, annál közelebb lesz a piaci ár és a határbevétel. Láttuk, hogy ha végtelen rugalmas ez a kereslet, vagyis árelfogadó a vállalat, akkor a piaci ár éppen megegyezik a határbevétellel. Na most a határbevétel, határköltség egyenlőségbe beírjuk a határbevétel helyébe ezt a kapott összefüggést, és akkor ezt fogjuk kapni, hogy P-szer 1 mínusz 1 per a kereslet árugalmassága abszolút értékben, és ha átrendezzük, akkor kapjuk ezt a kifejezést itt alul, tehát azt fogjuk kapni, hogy P egyenlő 1 per 1 mínusz 1 per a kereslet árugalmassága abszolút értékben, szorozva a határköltséggel. Ez azt mutatja majd meg nekünk, hogy a kialakított piaci ár hogyan kapcsolódik össze a határköltséggel. A határköltségnek hányszorosát lehet haszonként beépíteni egy termék árába. Ennek a nagyságát a haszonkulcs határozza meg, tehát amit itt látunk, ez a haszonkulcs, ez azt mutatja meg, hogy a kereslet rugalmasságától függően az ár hogyan térhet el a határköltségtől. Minél nagyobb az eltérés lehetősége, annál inkább erőteljesebb a monopol hatalom. Tehát az erős monopol hatalom lehetővé teszi azt, hogy a piaci ár nagyobb legyen, mint a határköltség, minél erősebb, annál nagyobb a különbség a két érték között. Tökéletes versenynél, mivel a kereslet árugalmassága végtelen, gyakorlatilag a kettő megegyezik, tehát nem lehet eltéríteni a határköltségtől az árat. Na most a továbbiakban nézzük meg azt, hogy ha összehasonlítjuk az eddig megbeszélt két piaci szerkezetet, akkor milyen következtetést vonhatunk le belőle? Tehát nézzük meg a tökéletes versenyző iparág és a tiszta monopóliumnak az összehasonlítását. Tehát a tökéletes versenyző iparág és a tiszta monopóliumnak az összehasonlítását nézzük. Iparági szinten történik ez az összehasonlítás. Azért történik iparági szinten, mert különben nem lehet összevetni a két vállalatot, hisz egy-egy tökéletesen versenyző vállalat végtelen kicsi a piachoz képest, mert nem összevethető a mozgási tere működésének a sajátossága, és ami jellemző még, hogy azonos keresleti és költségviszonyokat feltételezünk, tehát azonos keresleti és költségviszonyok. És nézzük meg, hogy ha összehasonlítjuk, akkor mit lehet mondani? Itt az összehasonlítást a társadalmi jólét szempontjából nézzük, tehát hogy a társadalom egészére hogyan hat az, ha a piacon tökéletes verseny van, illetve tiszta monopólium. A társadalmi jólétet meglehetősen nehéz mérni, különböző módon próbálják ezt vizsgálni. A mérésének egyik lehetősége az, hogy megnézik, hogy a fogyasztói többlet és a termelői többlet hogyan alakul különböző helyzetekben. Amikor növelhető a fogyasztói többlet, termelői többlet nagysága, akkor azt mondhatjuk, hogy a társadalmi jólét nő. Ha csökken, akkor csökkent ez a társadalmi jólét is. Na nézzük akkor, hogy mi a helyzet a tökéletes verseny esetén, illetve tiszta monopóliumnál. Ugyanolyan keresleti függvény, költségfüggvény próbálok rajzolni. Tehát mondjuk itt néz, így van az iparági keresleti függvény, itt van a iparági kínálati függvény, és hát tegyük föl, hogy most ide pont ugyanolyat tudok rajzolni. Most jön a műalkotás. Tehát így néz ki a keresleti függvény, és a kínálati függvényünk pedig valahogy így. Hát, nem mondanám, hogy pont ugyanolyan, mert ezt a távolságot nem mértem fel, tehát... Hát, nem tudom. Na mindegy, valahogy tegyük föl, hogy egyforma, jó? Nem igazán sikerült egyformára. Na nézzük először a tökéletes versenynél. Ugye azt mondtuk, hogy itt az iparági kínálati függvény mögött a vállalatoknak az egyéni határköltség függvénye jelenik meg, abban az esetben, ha a piaci ár nagyobb vagy egyenlő, mint a határköltség, vagy az átlagos változó költség. A tökéletesen versenyző iparágban az iparági egyensúlyi pont ott alakul ki, ahol a kereslet-kínálat megegyezik, tehát ez lesz a tökéletesen versenyző iparág termelési mennyisége, és ez az ár fog kialakulni. Tehát kereslet-kínálat egyenlősége alapján mondhatjuk, hogy jó, tehát itt van az alapábránk. Kereslet és a kínálat. Tehát azt mondjuk, hogy tökéletes verseny esetén ennyit fognak termelni, és ilyen ár fog kialakulni az iparágban. Ugye a kereslet-kínálat meccéspontjában jön létre. Ebben a helyzetben lesznek olyan fogyasztók, akik fogyasztói többletet realizálnak. Ha emlékszünk rá, a fogyasztói többletet úgy határoztuk meg, hogy figyelembe vettük, hogy a fogyasztóknak, minden egyes fogyasztónak van rezervációs ára. Ez a rezervációs ár azt határozta meg, hogy mennyi az a maximális ár, amit a fogyasztó a saját értékítélete alapján hajlandó kifizetni egy árért, tehát a maximális fizetési hajlandóságot határozta meg, és azok a fogyasztók, akik hajlandók magasabb árat fizetni, azok a keresleti függvénynek ezen a szakaszán helyezkednek el, tehát a piacon realizálható összes fogyasztói többletet ez a háromszög fogja meghatározni nekünk. Ezen a piacon nem csak a fogyasztók juthatnak hozzá többlethez, hanem termelők is, hiszen a kialakuló piaci ár nagyobb lesz jó néhány esetben, mint az az ár, amiért az eladók eladásra felkínálnák a termékeiket. Ugye az eladók a határköltségük alapján fogják meghozni a döntést, és abban az esetben, amikor a piaci ár magasabb, mint az egyéni határköltség, akkor termelői többlet fog realizálódni. A piacon realizálható összes termelői többletet ez az alsó háromszög jelenti. Tehát itt a fogyasztói többlet és a termelői többlet összegét ez a nagy háromszög fogja jelenteni. Nézzük, milyen változást hoz ehhez a helyzethez képest az, hogyha a piacon tiszta monopól helyzet alakul ki. Tegyük föl, hogy ez a keresleti függvény ugyanolyan, és ez a kínálati függvény is, illetve ez a monopóliumnak a határköltsége lesz. Tehát a monopóliumnál a korábbiakban az óra első részében megbeszéltük, hogy úgy történik a profit maximalizálás, hogy a keresleti függvény alapján meghatározza a határbevételét. A határbevétel határköltség egyenlősége alapján meghatározzuk a piacra vitt termelési mennyiséget, és megnézzük, hogy ezt a termelési mennyiséget milyen áron lehet értékesíteni. Ugye ez a keresleti függvény alapján történik. Tehát a keresleti függvény alapján beárazzuk ezt. Na most nézzük meg, hogy mi a különbség. Ide halványan berajzolom azt a mennyiséget, árat, ami tökéletes versenynél lenne. Tehát hasonlítsuk össze. Ugye látjuk, hogy magasabb ár alakul ki, és alacsonyabb lesz a termelési mennyiség. Ennek következménye az lesz, hogy míg korábban a tökéletes verseny esetén ekkora lenne a fogyasztói többlet, most a realizálható fogyasztói többlet a magasabb ár miatt csökkenni fog. Tehát ez a terület lesz itt a monopól helyzetben realizálható fogyasztói többletünk. Tökéletes versenynél ez a nagyobb háromszög lenne, tehát látjuk, hogy a fogyasztói többlet csökkenni fog ezzel a trapéznyi területtel. A monopól viszonyok kialakulása miatt csökken a termelésünk, viszont a vállalat ennek megfelelő, ezzel a résszel nagyobb termelői többlethez fog hozzájutni, tehát ez a zöld terület lesz nekünk a vállalat által realizálható termelői többlet. Részben kisebb lesz, mint tökéletes verseny esetén, ez a rész jelöli nekünk azt, hogy mennyivel csökken a tiszta versenyhez képest a monopóliumnál realizálható termelői többlet, és ez a terület jelzi azt, hogy mennyivel nőtt a monopolizált viszonyok miatt. Látjuk, hogy akkor van ugye értelme monopóliumként viselkedni, ha ez a realizálható termelői többlet növekedés nagyobb, mint a termelői többlet csökkenés. Tehát egyrészt van egy termelői többlet csökkenés, és itt van egy olyan rész, még egy olyan pici háromszög, ez a kék, vagy lehet, hogy valami más, mondjuk pirossal jobb jelölni, hogy jobban látszódjon. Tehát lehet ez a terület, ez az a rész, ami elvész a fogyasztói többletből. Tehát látjuk, hogy a fogyasztói többlet változás, ez a trapéznyi terület volt, ennek egy része termelői többlet lett, amit itt sűrűben áthoztam zölddel, és ez a piros rész, ez elvész, nem termelődik meg, hiszen kevesebb terméket visznek ki magasabb áron. Ezt a két területet együtt, tehát ezt a piros háromszöget együtt holteherveszteségnek nevezzük. Tehát holteherveszteség. Ez a holteherveszteség azt a fogyasztói termelői többlet összeget jelenti, ami nem termelődik meg a társadalom részére azért, mert a piacon monopól helyzet alakult ki. Tehát ezt a holteherveszteséget a tökéletes versenyhez viszonyítva határozhatjuk meg, és ez azért jelenik meg veszteségként, mert nem termelődik meg, nem tudják se a termelők, se a fogyasztók elfogyasztani ezt a részt. Ha összehasonlítjuk a két piaci szerkezeteket, akkor remélem jól látszik, hogy a monopólium esetén kevesebb termék kerül a piacra, magasabb áron fognak értékesíteni. Tökéletes verseny esetén több a fogyasztási lehetőség, és alacsonyabb áron tudják a fogyasztók megszerezni a terméket. Társadalmi jólét szempontjából a tökéletes verseny kedvezőbb, itt nincs holteherveszteség. Ha összehasonlítjuk a fogyasztói többlet és termelői többlet összegét, azt látjuk, hogy tökéletes verseny esetén több, mint monopólium esetén, éppen a holteherveszteséggel, megegyező mennyiséggel több. Tehát társadalmi jólét szempontjából egyértelműen kedvezőbb a tökéletes verseny, hiszen itt alacsonyabb áron többet lehet fogyasztani, nem keletkezik holteherveszteség, tehát a társadalmi jólét maximális az adott feltételrendszer mellett. Ez a megállapítás egy adott időpillanatra igaz, tehát amikor ez egy statikus elemzésnek az eredménye, tehát ha statikusan hasonlítjuk össze a két piacot, akkor ezt kapjuk, hogy számunkra kedvezőbb a tökéletes verseny. Ez a neoklasszikus közgazdaságtannak egyik nagyon fontos megállapítása, és nagyon sokáig az állami beavatkozások, piacszabályozások ezen az elven alapultak. Ugye látjuk, hogy tökéletes versenynél van veszteség, ezért azt mondjuk, hogy ilyenkor a piaci mechanizmus nem tud tökéletesen jól működni, megfelelően szabályozni, mert ha megfelelően működne, ezt a mennyiséget és ezt az árat hozná létre. Ezt a megfelelő működést a monopol hatalom akadályozza meg, ez egy ilyen piaci tökéletlenség, piaci kudarcként értelmezhető. Ilyen esetben, amikor piaci kudarc lép fel, akkor az állam megjelenik, beavatkozik a gazdasági folyamatokba, befolyásolja a szereplők döntését, és megpróbál olyan hatást elérni, hogy a monopólium többet termeljen, haladjon a tökéletes versenyző mennyiség felé, és alacsonyabb árat határozzon meg. Tehát állami szabályozás alakul ki itt a monopol hatalommal kapcsolatban. Ezek a versenytörvényekben, versenyszabályozásokban jelennek meg. Az első ilyen versenyszabályozási törvény az Amerikai Egyesült Államokban alakult ki. Nálunk is már viszonylag régóta van ilyen versenyszabályozási törvény. Ugye a rendszerváltás után mi is áttértünk a piacgazdasági viszonyokra, és nálunk is működik versenyszabályozás. Van törvényi szabályozása, jogi szabályozása, és van versenyhivatal, akinek az a feladata, hogy ezt a piaci versenyt próbálja ellenőrizni, tisztán tartani, és amikor valamilyen monopol hatalomat bekever, akkor ezt szabályozza, vagy megakadályozza, hogy tiszta monopol hatalmak alakuljanak ki. Na most azért hangsúlyoztam, hogy ez egy statikus helyzet elemzés alapján alakul ki, mert ha egy picit túlgondolunk most azokon a kereteken, amiben mozgunk ebben a fél évben, és arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lehetne fejleszteni, fejlődni, egyre többet, többféle terméket fogyasztani, a szükségleteket egyre magasabb szinten kielégíteni, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy dinamizálni kellene ezt a kínálati oldalt, ösztönözni kellene a vállalatokat arra, hogy újabb és újabb termékek, technológiák jelenjenek meg, ami segíti ezt a magasabb szintű szükséglet kielégítést. Ehhez pedig az kellene, hogy a vállalatok kutassanak, fejlesztenek, innovációkat hajtsanak végre. Na most, ha egy pillanatra belegondolunk egy tiszta monopol helyzetben lévő vállalat esetében, a vezetőknek a fejébe egy kicsit gondolkozunk, akkor azt látjuk, hogy én egy kényelmes monopol hatalomban vagyok, belépési korlátokat tudok állítani, ezért nem vagyok veszélyeztetve, tehát ezt a profitot én, ha kőkeményen tudom ezeket a belépési korlátokat tartani, akkor semmi nem veszélyezteti a profitomat, nem vagyok rákényszerítve egy ilyen kockázatos, bizonytalan, nagyköltséges kutatás-fejlesztési tevékenységre pénzt fordítani. Tehát tiszta monopólium esetén kevés a motiváció arra, hogy fejlesszek, átalakítsak. Tökéletes verseny esetén, ha belegondolunk, ott erős a verseny, de miután minden információ azonnal minden szereplő számára rendelkezésre áll, nincs értelme fejleszteni, mert mindenki ugyanazt fogja alkalmazni, én kifejlesztem a kutatást, tehát én megcsinálom a kutatásfejlesztést, innoválok, de a profitot nem tudom learatni, mert mindenki azonnal az információkhoz jut, át tudja venni ezeket a termékeket, technológiákat, gyártani tudja, tehát ugyanúgy lenül nullára a gazdasági profit hosszú távon. Tehát innováció szempontjából, a fejlődés, haladás szempontjából ez a két szélsőséges piacszerkezet nem igazán jól működik, valahol az átmeneti szerkezetek azok, amelyek jók, és ha megfigyeljük, ha elkezdenénk részletesen elemezni, most ugye ez az én tantárgyaimnak a reklámja, hogy én szívesen foglalkozok ilyen dinamikus, evolúciós piaci szerkezetek elemzésével, és hogyha valakit érdekelnek ezek, akkor később lehet rá jelentkezni, jöhet hozzám, és akkor ott megnézzük majd, hogy a különböző piaci szituációk hogyan segítik, gátolják ezeket a fejlesztéseket, és majd azt fogjuk látni, hogy a monopol hatalom kell ahhoz, hogy innovációk szülessenek, mert különben nem lehet fedezni a kutatás-fejlesztési költségeket, csak arra kell figyelni a szabályozásnak, hogy ez a monopol hatalom ne tudjon bestabilizálódni, tehát biztosítani kell azt, hogy a belépési korlátok megszűnjenek, úgynevezett megtámadható piacokat kell kialakítani a szabályozás segítségével. Tehát hosszú távon a monopol hatalom nem káros, hanem hasznos is lehet az innovációk miatt, csak azt kell megakadályozni, hogy a vállalatok az innováció nyomán kialakuló monopol helyzetet stabilizálni tudják a belépési korlátokkal, mert abban a pillanatban leáll a motiváció a további fejlesztésekre. Tehát statikusan a monopólium káros, jobb társadalmi jólét szempontjából a tökéletes verseny, de a dinamikus elemzések azt mutatják, hogy valamilyen monopol hatalom kell. Ez ugyan jelenleg holteherveszteséget okoz, de hosszú távon azok az innovációk, amelyek megszületnek, hosszú távon a jólét növekmény nagyobb lesz, mint a holteherveszteség, ami a monopol hatalom miatt keletkezik. Tehát hosszú távon a monopólium nem káros, de szabályozni kell, hogy meddig, tehát ideiglenes monopol helyzeteket kell létrehozni, meg kell szüntetni a belépési korlátot az állami szabályozással. Na most a számítási feladatok, amik ezekkel kapcsolatosak, egyrészt ugye azt kell majd megnézni, kiszámolni, hogy különböző konkrét keresleti költségviszonyok mellett a vállalat mennyit termel, milyen profitot tud realizálni, milyen árat alakít ki, illetve ami itt van, ezeket a részeket kell meghatározni. Vegyünk egy egyszerű számítási példát, például legyen a keresleti függvényünk mondjuk 200 mínusz Q, és legyen a teljes költség függvényünk mondjuk 50 plusz 2 Q. Legyen az a kérdésünk, hogy mennyi lesz a termelés akkor, hogyha tökéletes verseny van, milyen ár alakul ki tökéletes verseny esetén, mekkora lesz a monopólium kibocsátása, milyen ár alakul ki monopól helyzetben, mekkora lesz a holteherveszteség, mondjuk mekkora lesz a fogyasztói többletváltozás, mekkora lesz a termelői többletválasztás, és azt is ki lehet számolni, hogy nézzük meg, hogy a holteherveszteségből mekkora hányad érinti a fogyasztót, és mekkora rész érinti a termelőt, tehát ez hogyan oszlik fel a fogyasztót, illetve a termelő szempontjából. Azt javaslom, hogyha ilyen számítási feladatot kell megoldaniuk, akkor készítsenek mindig egy egyszerű rajzot, egy vázlatot, és abban vagy írják be az értékeket, amiket kapunk. Ugye itt a tengelymetszet 200-200, a határköltségünk, ez legyen 2 Q négyzet, jó? Elfelejtettem egy négyzetet rakni, hogy ne vízszintes egyenest legyen, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen. Ebből a határköltség mondjuk az 4 Q, tehát valahol így néz ki a határköltség függvényünk. Tökéletes verseny esetén a kereslet, ugye a határköltség egyben a kínálat is lesz, tehát ez lesz a tökéletes versenynek a mennyisége, ez az ár. Tehát először ezeket az értékeket kell kiszámolni, nézzük meg. Ez azt jelenti, hogy a keresleti függvényünket 200 mínusz Q egyenlővé tesszük a határköltséggel, az 4 Q, tehát ebből azt kapjuk, hogy 200 egyenlő 5 Q-val, és Q egyenlő 40-nel. Tehát tökéletes verseny esetén a termelés mennyisége 40 lesz. Az árat visszaértesítjük a keresleti függvénybe, és azt fogjuk kapni, hogy az ár az 160. Ugyanezt meghatározzuk monopólium esetén. Ugye ehhez először meg kell néznünk a határbevételt. A határbevételi függvényünk úgy fog kinézni, monopóliumnál, hogy 200 mínusz 2 Q, és ezt a 200 mínusz 2 Q-t kell egyenlővé tenni a határköltséggel, ami 4 Q, ebből azt fogjuk kapni, hogy Q egyenlő 200 per 6, vagyis 103-at, sikerült ilyen nem túl szerencsés számot odaraknunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ennél a termelési mennyiségnél a monopólium termelése 103 lesz. Ha ezt visszahelyettesítjük a keresleti függvénybe, akkor megkapjuk az árat. Tehát a monopólium által kialakított ár 200 mínusz 103 lesz, Tehát 200 mínusz 100 harmad. Ugye látjuk a mennyiségbeli különbséget, illetve az árbeli különbséget, és akkor a kérdésekre. Ugye tökéletes versenynél ezt a háromszöget, tehát tökéletes versenynél ezt a háromszöget kell kiszámolni, mint fogyasztói többletet. Tiszta monopóliumnál ezt a háromszöget. A kettő különbsége a fogyasztói többletváltozás. Tehát ugye tökéletes versenynél a fogyasztói többlet, ugye 200 mínusz 160, szorozva a mennyiséggel, ami 40, és ezt osztjuk kettővel. Tiszta monopólium esetén ennél kisebb lesz. Tehát a fogyasztói többletünk tiszta monopólium esetén, ugye az árunk az, a függőleges tengelymetszet az 200, ebből kivonjuk az árat, 200 mínusz 103, szorozva a mennyiséggel, ami 103, és osztva kettővel. A fogyasztói többlet változása ez a trapész terület lesz, amit ki kell számolnunk ebben a részben. A termelői többletnél, ugye a termelői többletünk tökéletes verseny esetén ez a zöld terület. Vigyázzunk arra, hogy attól függően, hogy néz ki a határköltség, lehet függőleges tengelymetszet itt is, és nem biztos, hogy háromszöget kapunk, tehát lehet, hogy trapéz alakú lesz a termelői többletünk. És ami tiszta monopóliumnál lesz, az ez a terület. Tehát a zöld terület lesz a tökéletes versenynél. Nézzük meg ezt. Tehát tökéletes verseny esetén a termelői többlet, az ugye 160 mínusz 0, tehát 160-szor 40 per 2 lesz, és ez a termelői többlet tiszta monopólium esetén 200 mínusz 103, tehát ez lesz ez az oldal, tehát 200 mínusz 103, ugye ehhez hozzá kell adni ezt az oldalt, ezt úgy kapjuk meg, hogy a határköltség függvénybe behelyettesítjük ezt a termelési mennyiséget, a 103-ot. Tehát a határköltség függvényünk úgy nézett ki, hogy 4-szer 103, ezzel megkapjuk ezt az értéket, ugye a trapéz területét úgy számoljuk ki, hogy ezt összeadjuk ebben, osztjuk kettővel és szorozzuk a magasságot, tehát a két alapot összeadjuk. Tehát ez osztva kettővel, és szorozva a magassággal, ami 103 lesz. Tehát ezzel kapjuk meg ezt a területet. Jó, és akkor még a holtteherveszteség, az pedig ez a háromszög lesz. Ugye ismerjük ennek a hosszát, ez a monopólium ára, illetve a monopólium határ költsége a profit maximum mellett, a magassága a háromszögnek a két termelési mennyiség különbsége, tehát egyszerű háromszög terület számítással megkapjuk a holtteherveszteségnek a nagyságát. Tehát a számítási feladatok, amik előfordulhatnak, azok ezek a típusúak lesznek. Na most még egy pillanatra térjünk vissza a természetes monopóliumokkal kapcsolatos kérdésre. Ugye az elején azt mondtam, hogy kialakulhatnak természetes úton monopóliumok. Ezekre az a jellemző, hogy a technológiai adottságok miatt egy vállalat alacsonyabb átlag költséggel tudja kielégíteni a piaci keresletet, mint hogyha kettő vagy több vállalat jelenne meg a piacon. Ilyenkor például a keresleti függvényünk ez alapján ugye a határbevételünk van, és mondjuk Mondjuk legyen egy ilyen vállalat, ez az MC, ez az átlagköltség. Mondjuk legyen egy ilyen vállalatunk. Ugye, ha a vállalat egymaga dönt, akkor ilyen mennyiséget fog piacra vinni, és ilyen áron fog értékesíteni, ahogy azt már megbeszéltük. Na most, ha tökéletes verseny lenne, akkor ez lenne az ideális mennyiség, és ez lenne az ideális ár. Tehát amikor a monopóliumokat szabályozza az állam, akkor megpróbálja az árat errefele eltéríteni, illetve a mennyiséget növelni. Itt alapvetően többféle szabályozási eszköz lehet. Van olyan, hogy output szabályozás, tehát előírja a mennyiséget, hogy mennyit vigyen a piacra. Lehet profit szabályozás. Ugye az output szabályozásnál azt mondja, hogy mondjuk termeljen ennyit, tehát az a minimális mennyiség, amit piacra kell vinnie a vállalatnak. A profit szabályozásnál azt határozza meg, hogy maximum mennyi profitot realizálhat a vállalat a tevékenysége során, és van árszabályozás. Az árszabályozásnál előírja, hogy milyen szisztéma alapján alakíthatja ki a vállalat az árát, az elkért árat a terméke után. Van átlagköltség alapú árszabályozás, amikor P egyenlő AC-vel, és van határköltségen alapuló árszabályozás, amikor azt írják elő, hogy a piaci ár a határköltséggel legyen egyenlő. Na most nézzük meg, hogy az, amit felrajzoltam abban az esetben, hogyha átlagköltségű alapú árszabályozás van, akkor a vállalat ennyit fog termelni, és ilyen áron fog értékesíteni. Tehát előírják neki, hogy ott termeljen, ahol a piaci ár megegyezik az átlagköltséggel. Ha határköltség alapú árképzést csinálnak, akkor ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy a határköltség és a keresleti függvény hol metszi egymást, és ennek megfelelően alakítják ki az árat. Na most egy természetes monopólium lehet erős, és gyenge természetes monopólium, és amikor árszabályozást csinálnak, kialakulhat ilyen helyzet is, mint itt, ugye, hogyha határköltség alapú árszabályozás van, akkor végül is arra ösztönzi, hogy ugyanannyit vigyen a piacra, mint tökéletes verseny esetén. Előfordulhat az, hogy ha a vállalat jellemzője olyan, hogy ennél a határköltség alapú árképzésnél a vállalat veszteséges. Tehát bármilyen furcsa, egy tiszta monopól helyzetben lévő vállalatnál is előfordulhat az, hogy ha hosszú távon működtetni akarja az állam, akkor támogatást kell neki fizetnie. Tehát ha határköltség alapú árképzést ír elő, akkor az elért mennyiség, termelési mennyiség annyi lesz, mintha tökéletes verseny lenne, de ilyenkor előfordulhat, hogy a vállalatnak az átlagköltsége magasabb, mint a határköltség, tehát veszteségre kényszerítik gyakorlatilag, mondjuk a MÁV-ot, bár ott a MÁV-nál ott azért a veszteség képzésénél sok minden belejátszik, abban most nem menjünk bele, de elvileg az egy természetes monopólium a MÁV, és ilyenkor a határköltség alapú árképzés veszteséget generálhat nála, és hosszú távon csak akkor fog fennmaradni az ilyen vállalat, hogyha állami támogatást kap. Ugye látjuk, hogy meg is kapja, de ennek ellenére ez a veszteség újra és újra termelődik a technológiai sajátosságok miatt. Tehát nem feltétlenül a menedzsment nem jó, bár nálunk valószínűleg az is fennáll a magyar államvasutak esetében, de ezt mi most innen nem tudjuk megmondani, hogy mi okozza, de az biztos, hogy természetes monopólium, mert gondoljuk el, ha még egy MÁV-ot létesítenének, tehát ilyen államvasutakat, akkor az átlagköltség nem csökkenne, hanem növekedne, hiába lenne két versenyző társaság, hiszen párhuzamosan le kellene fektetni a vasúti sineket, a villanyvezetékeket, a jelzőrendszereket, az információs hálózatot ki kellene alakítani, tehát a magas fix költség miatt biztos, hogy az átlagköltség emelkedne, tehát ez egy természetes monopólium, és ilyenkor nagyon sokszor előfordulhat az, hogy veszteségessé válik a vállalat azért, mert egy határköltség alapú árképzésnél az átlagköltsége magasabb lesz, mint a határköltség, állami támogatás kell. Tehát indokolt lehet ilyen esetben is, tehát nem kell mindjárt rendőrért kiáltani, hogyha egy monopol helyzetben lévő vállalatot államilag megtámogatnak. Természetesen arra vigyázni kell, hogy ez a támogatás ne kényelmesítse el a menedzsmentet, tehát ne arra jogosítsa fel, hogy nem kell csinálni semmit, mert úgyis kisegítenek. Tehát ennek az a veszélye, hogyha megkapja az állami támogatást, akkor kényelmesen ül a babérjain, mert nincs verseny, nem kényszeríti semmi a technológia fejlesztésére, csak köztünk legyen szólva, azért olyan a vasúti kocsik minősége, meg a pontosság, késés, a utasok kiszolgálása, mint amilyen nálunk, hiszen kényelmesen ültek ezeken a babérokon az elmúlt években, évtizedekben. Na ennyi lenne már az új anyag. Van-e valamilyen kérdés? Ha nincs, akkor nagyon köszönöm a figyelmet. Jó dolgot!